A vendégem Kobino István, a Comites titkára. Szervusz István ismét.
Szia Viktor, és köszöntök mindenkit, sziasztok.
Köszönjük, hogy újra itt vagy. Ezt a találkozásunkat két film inspirálja elsősorban, vagy másodsorban, mert hogy évről évre azért jó, hogyha beugrasz hozzánk, és akár az olasz közösségről, akik itt élnek Magyarországon, őróluk beszélünk valamilyen aspektusban, illetve ma az olasz néplelket egy picit mondjuk úgy, hogy gorcsó alá vesszük.
Nagyon szívesen.
Két film kapcsán, ami mind a kettő még megy a mozikban, az egyik a Paolo Sorrentino Partenope című filmje, a másik pedig a miénk lesz a holnap, Paola Cortellesi filmje, aki egyébként a főszerepet is játsza. Egy fekete-fehér filmről beszélünk, két nagyon-nagyon, egymástól nagyon messze lévő filmről beszélünk.
De ebben egyetértünk.
Végre itt van valami. Ugye a Partenope-t azt föltettem egy nagyon magas polcra, pusztán azért, mert én Paolo Sorrentino rajongó vagyok, egyszerűen az ő filmjei, kezdve a fiatalsággal, a nagy szépségen keresztül, ugye a sorozatig, az Ifjú Pápa sorozatig, szóval én az ő filmjeit úgy nézem mindig, mint egy alkotás, mint egy képzőművészeti alkotás. Tehát mindig ilyen nagy képekben gondolkodik, színes, nagy jelenetek, nagy érzések, és rövid, de velős párbeszédek. És akkor itt van azt hiszem az első olyan pont, ami egy picit talán eltérhet, amiben eltérhet a véleményünk, mert ezek a párbeszédek a te olvasatodban azért te, mint félig olasz, félig magyar, másképpen látod, másképp érzékeled az olasz néplelket, az olasz mindennapokat, és milyen érdekes, hogy idekint a folyosón találkoztunk kollégámmal, Réta Igorral, és nagyon hamar a két percbe belefért az, hogy a sztereotípiák azok mennyire vezérelnek bennünket. De mi az a sztereotípia, ami viszont nagyon-nagyon messze áll a valóságtól, amit mi gondolunk az olaszokról?
Hát mielőtt erre válaszolnék, nekem érdekes volt azt hallgatnom, hogy a párbeszédekre hívtad föl a figyelmet. Ha én Sorrentinóra gondolok, akkor a párbeszédek jutnak eszembe legutoljára. Tehát ő abszolút képi világgal operál, és valóban nagyon, nagyon erős képek, nagyon ellentmondásos képek. Még annyit, mert azért ez egy nagyon szubjektív vélemény lesz, amit én mondok róla, hogy én viszont Sorrentinohoz nem így közelítek, hogy Sorrentino a. Nagyon sokan teszik így, Olaszországban is. Van, aki úgy folytatja a mondatot, hogy Sorrentino a pápája, a zseni ennek a műfajnak, és a másik része, a túlnyomó része egyébként Olaszországban ennek pont az ellenkezője, tehát nagyon negatívan gondolkodnak róla.
Nem mindegy, hogy Észak vagy Dél-Olaszországról beszélünk.
Szinte mindegy. Szinte mindegy.
Hoppá.
Igen, és a személyesen azt tudom elmondani, hogy például a Nagy szépség nekem nagyon tetszett. Meg is tudom fogalmazni, hogy miért, picit talán hosszabban, ha lesz rá időm, de nem biztos, hogy érdemes. Az Ifjú pápában vannak olyan elemek, amik tetszenek. A Partenope, nem titok, mert már előtte beszélgettünk róla, és mondtam, hogy szavazni fogom, de ezt ki is fogom fejteni, hogy ígérem, nem fogom széttrollkodni a műsort, de azért van egy kis vitriol, amit ráöntök.
Ezt a vitriolt egyébként még nyugodtan kibontatjuk, de maga, ugye te azt mondtad, hogy Sorrentino, ugye azt nem tudom, egy filmkritikában olvastam, hogy ez egy szerelmes levél Nápolynak. Valaki így értelmezi, hogy ez...
mi sem áll távolabb.
És hogy ez szerinted nagyon messze áll.
Na, akkor kezdjük el kibontani, aztán majd rám szólsz, amikor túl hosszan megyek bele.
És akkor végére adjuk azt a filmet, ami viszont mind a kettőnknek nagyon tetszett.
Igen, igen. Na, kezdjük a Partenope-val, mert talán nem mindenki, illetve szerintem Magyarországon kevesen tudják, hogy ki is volt az a Partenope, és mit jelent Partenope, mert túl azon, hogy egy legendás, egy mitikus személy volt, ugye egy szirén vagy sellő, nem hableány, aki ugye Nápoly öbölről beszélünk, a Nápoly öböl és környéke, a Sorrentói félsziget, ott nem tudom miért a mi derék Herkulesünk az elrabolta rengeteg nőnek a szívét, mindenféle lényeknek, és több sellő is belehalt abba a bánatba, hogy ki lett kosarazva. Tehát egy igazi szemétzsigoló lehetett az a szegény Herkules, nem tudom, és a lényeg, hogy Partenope belehal ebbe a bánatba, és a tenger habjai kisodorják a mai nápolyi egyik kis szigetére, Megáridő szigete, ami most már félsziget, a híres tojásvár van most rajta, a Castel del Lavo. És ott építik a várost a kumai görögök, és ezzel a szigettel szemben építik aztán az új várost, ami már 2500 éves, innen kapja nevét, hogy Neapolis. Most azok, akik őslakosok, törzslakók ott lent, és mindjárt elmondom, hogy miért mondom azt, hogy lent, ők magukat Partenopeiknek hívják. Tehát a régi város nevét használják, Partenope nevét vette föl, az eredeti Nápoly, és a mai napig is így hívják őket. Van fönt egy olyan domb, ami történelmileg sokkal később alakult rezidenciává vagy lakóhelye, ez a Vomero, ahonnan maga Sorrentino is származik. A Partenopeik véletlenül se tekintik Nápolynak azokat, akik a Vomeron laknak. Tehát itt már rögtön van egy ellentét. Akik fönt laknak a dombon, hát ők mondjuk a budai oldalon, ők azok, akik föntről nézik a várost, amit nem ismernek, gyakran ez a kép él. És gyorsan hozzáteszem, hogy Sorrentino maga, én követtem néhány interjúját, el is mondta, hogy hát egyszerűen töltött 3 hetet lent Partenopéban, és akkor nagyon jól megismerte, mondta ő. Tehát őről azt gondolják, hogy Nápolyt, tehát ismeri a saját városát, a saját bevallása szerint is turista volt ott. És ez a turizmus, ez látszik.
Aha.
És akkor azzal zárom ezt az első gondolatmenetet, hogy a Partenope az helyes, hogy egy nő képében van megszemélyesítve, de mindenképpen egy, én nem tudom, hogy szándékos fricska, vagy csak annyi kellett, hogy egy mutatós leányzót tegyünk a premier plánba, de én is megdöbbentem, én találkoztam személyesen a főszereplővel, tolmácsoltam is neki, interjúoltam is, és beszélgettünk, és rögtön azon ütköztem meg, hogy hát hogy személyesítheti meg Nápolyt egy olyan kislány, aki milánói, és a nápolyi nyelvet nem beszéli. Tehát,
ez persze mit sem számít a magyar nézőnek.
A magyar nézőnek persze nem számít, és valahol látszik is, és ez a második kritikám, hogy ez a film ez véletlenül sem a nápolyaknak vagy az olaszoknak szólt. Uh-huh. Ez egy habos-babos, színes, szagos, néha, nem tudom, hogy szabad ilyet mondani, hányás ízű kocsvalék, aminek a Nápolyhoz magához ténylegesen nincs köze. Hogyha ő valami másról akart beszélni, és Nápolyt akarta háttérnek használni, azzal nem lett volna semmi probléma. A probléma pont az, hogy azt vindikálja, hogy Nápolyról beszél. Na most erről nem volt szó.
Na igen, ez lett volna a kérdés, mi van akkor, hogyha nem Nápolyról akart beszélni. Nápoly ez egy nagyon jó szenárió ez a történethez, de itt igazából itt egy nőről beszélünk, akinek a 73 évét végignézzük.
Valóban, ezt nem tudom. Tehát én a végén se közben, meg a végén se tudtam, hogy igazából miről szól ez.
Én azt gondolom, hogy nekem ez az jött át, hogy ennek a főszereplőnek a saját megélését tárja elénk Sorrentino, ahogy az embert megismeri.
Vagy igen, vagy nem. Ő maga is többször nyilatkozta azt, hogy ő tulajdonképpen végtelenül nem érdekli, hogy ki mit gondol az ő műveiről. Ő nem nagyon árulja el, hogy mit akart ezzel közölni. Aki ezekben a válteszi magasságokban lebeg, ahol ő, az érti.
Sértő egyébként egy nápolyi számára, sértő. Ezt a filmet megnézi?
Sértő. És akkor mondok egy-két példát, hogy érthető legyen, majd aztán kitérek a csúcspontra, a blaszfémiára, ami szerintem elfogadhatatlan minden kontextusban. De például ott van a Gary Oldman, aki egy fantasztikus színész, aki számomra legalábbis teljesen céltalanul, ugye egy meleg főszereplő. És ott el is sikkad az
egy
egész...
epizódista.
Igen, de azért nem egy akármilyen epizódista, sokan egyébként, tehát a Gary Oldman egy hívószó. És akkor ugye ezzel letudjuk, mert ez is azért egy nyílt titok, hogy azt a bizonyos kvótát, amit az Arany Szobrocskáért kell, azt letudtuk a Gary Oldman epizódjával. Viszont nagyon fontos dologról nem beszél, ott egy pillanatra megjelenik egy ilyen kép, ahol férfiak nőként festve ott megjelennek, és az egy ilyen hangulatképként jelenik meg, és semennyire nem derül ki, hogy ez viszont a nápolyiaknál nagyon fontos. édesanyám elmeséltem, mert én nem, azokra az időkre azért nem emlékszem, hogy a 60-as évek, meg a 70-es években kicsi voltam még, hogy az úgynevezett femminiellók, ami szó szerint lefordítva, hogy ezek a lányos fiúk, őket egyáltalán nem egrecíroztatta senki. Ők egy teljesen elfogadott társadalmi réteg voltak, akik mondjuk egy kicsit több kifejtést érdemeltek volna. Egyébként gyorsan hozzáteszem, hogy általában ők nem melegek voltak, hanem férfi prostituáltak. És a Nápolyról, ahol el lehet mondani sok mindent, hogy rengeteg dologban középkorias, pejoratív értelemben is, ehhez képest meg más dolgokban hihetetlenül elfogadó, mint más társadalmakban az eunuchokat, őket is nagyon elfogadták. Tehát például, ha a Nápolyról akarok beszélni, akkor egy ilyen teljesen ismeretlen szegmensről sokkal jobb lett volna, mint az, hogy oda bedobom Gary Oldmant, aki hát nem is olasz szerepet játszik, és akkor ő meleg, és kvázi ezt a kérdést letudtam. Miközben ez sokkal érdekfeszítőbb, és minden szempontból nápolyi. Senki nem tudja az ég egyet a világon. Hát aztán ugye azok a képek, amiket mutat Parthenope egy nápolyi számára, az nem a San Gregorio Armeno, ahol ott gyártják hogy hívják őket, a betlehemeket. Tehát az a tipikus turista Nápoly. Vagy a Mare Chiaro, az a rész, ahol ott a tengerparton játszódik a jelenetek túlnyomó többsége. Ez rengeteg gyönyörű premier plán, meg hihetetlen kép. Apropó, az operatőr megvan ezerszeresen dicsérve, mert hatalmas munka. Oda turisták járnak, az nem Nápoly. És akkor, ami egy igazán sértő kép, és még mindig nem a blaszfémiánál vagyok, ami az egyik szerintem teljesen öncélú és legdurvább rész volt, de szintén blaszfémikus, amikor eljátszák ezt a keresztapa utóérzést, hogy akkor ott a közönség nézi, ahogy gyakorlatilag elhálják a házasságot. Ez jellemzően valami, ezt olyan ember képzeli el, mint Sorrentino, aki ugyan Nápolyban született, de turista saját városában. Ezek olyan képek, amik teljesen nélkülözik a valóságot. Meg ráadásul alig van benne nápolyi szereplő, aki van, az mind gárgyult, őrült, primitív, lásd például ugye a dívát, aki benne szerepel, úgyhogy...
Aki nem is Nápolyban él, csak nápolyi származású.
Így van, aki ő maga is ócsárolja a várost, az ő figuráján keresztül az egész város egy ócskaság. És akkor lezárni ezt a 70x évet egy Stefania Sandrellivel, aki szintén nem nápolyi, és azt értse meg a hallgatóság, hogy egy olasz számára, most éppen nápolyi filmről beszélünk, de beszélhetnénk egy római filmről is, ahol nagyon fontos, hogy a szereplő római lett, tehát attól hiteles a sztori. Nem játszhatja el ezt más. Egy olasz számára azt nem játszhatja el más.
Egy olasz számára. Nagyon egy szigorú vagy ebben egyébként, vagy azt hallom ki, hogy ez ebben nem ismersz pardont, tehát hogy ebben muszáj, hogy autentikus legyen a rendező, és következett a szereplő választása.
Különben anakronisztikus. Tehát most hirtelen nem jut eszembe egy jó magyar párhuzam, amivel tudnám érzékeltetni. Ez körülbelül olyan, mintha egy magyar filmben egy színdarabban most hirtelen az öreg hölgy látogatása jutott eszembe, olyan, mintha egy gyerek szereplő játszaná el. Tehát annyira diszonáns az egész.
Azt hittem, hogy annyira, hogy mint egy soproni fiút eljátszana egy borsodi.
Ne, hát ugye itt külön nyelve, itt nem tájszólásról beszélünk, ezek önálló nyelvek, amik, ez külön műsort érdemelne, tehát egész egyszerűen érthetetlen. Érthetetlen, hogyha egy olyan kognitív diszonancia van az egészben, amire nincs redukció, ezt nem lehet feloldani.
Szigorú, továbbra is azt gondolom, hogy nagyon szigorú ez a... Én ettől függetlenül egyébként ajánlom a filmet, tehát egy nagyon amit akkor én mondom a pozitívumokat, tehát hogy nagyon sok érzékre hat ez a film. Hirtelen nem tudod, hogy pontosan te hol találod meg ebben a történetben saját magadat, de keresed, hogy hol találod meg magad, és egy picit szerintem attól függetlenül, hogy mennyire autentikus a szereplőválogatás, valahogy ott akarsz lenni ebben a világban. Szóval mi van akkor, hogyha ezt a Parthenope világot, amit Sorrentino felvázolt, ezt pusztán fikcióként kezeljük. Más lesz a véleményed.
Gyorsan hogyha... közbe kell szúrnom valamit, mert véletlenül sem szeretnék félreérthető lenni. Tehát soha nem venném a bátorságot magamnak ahhoz, hogy valakit lebeszéljek egy filmről. Ha pozitívumot kell mondani, ott szívesen ajánlom. A következő filmről fogok, és itt megesküszöm, hogy semmilyen pénzjuttatást nem kapok ennél. De ez az én szubjektív véleményem, tehát véletlenül sem beszélek le róla senkit. Ha azt mondod, hogy pusztán fikció, továbbra se értem, hogy mi a fikció benne. Tehát én nekem teljesen kusza. Míg a, és akkor most ide citálom a Nagy szépséget, a Nagy szépség sem Rómáról szólt. A Nagy szépség viszont Rómának egy olyan mikrokozmoszáról, ami létező. Ez közszájon forog. Ez közbeszédtárgya. Olyan ajtókba enged bepillantást, ahova a nagyon keveseken kívül senki nem jutott be, de van, létezik. Egy kicsit a Kubricknak a Tágra zárt szemek című filmjéhez, és annak egész hátteréhez és mondani valójához tudnám hasonlítani. Azt már nem merem megkockáztatni, mert személyesen nem ismerem a szerzőt, de vélhetőleg belülről ismeri ezt a világot, mert szerintem egy hiteles kép jött le.
A Tágra zárt szemek kapcsán?
Most nem a Kubrickról beszélek, hanem a Sorrentino Nagy szépségéről. Kubricknál maradok annyiban, hogy nagyon szerettem a filmet, nem tudom az utótörténetét. Viszont Nápolynál pedig pont az érződik ki, hogy... Ha fikció, akkor pedig egészen fölösleges volt, de mondjuk akkor legyen ez a színpad, csak akkor a mondani való továbbra is hiányzik. És akkor most gyorsan viszont közbeszúrom, mert ez egyszerre sértő is, és oda nem való, az a blaszfémia. Tehát aki még nem látta a filmet, majd fog látni egy olyan jelenetet, ahol egy püspök, vagy egy főrangú pap, az szexel, nem ez a blaszfémia, hanem az a blaszfémia, hogy ez egy templomban történik. És az a blaszfémia, hogy ezt Nápoly...
Ez már nem fér bele.
Én eleve a blaszfémiát úgy gondolom, hogy a blaszfémia egész egyszerűen kívül esik mindenen, ami emberi csupa nagy betűvel. Mert egész egyszerűen még a provokatív blaszfémiával sem értek egyet, és például, hogyha valaki Nápolyról beszél, és katolikusokról, nem csak keresztényekről, hanem katolikusokról, akkor tudnia kell, hogy egy katolikus számára a templom az Isten háza. Ők hisznek abban, vagy mi hiszünk abban, mert a magam nevében is beszélhetek, hogy ott a maga megtestesült Krisztus van. Na most ez teljesen fölösleges. Lehet ezen mosolyogni. De nyilvánosan és pláne ezt egy műalkotásban, ahogy te fogalmaztál, lárpullár, mert teljesen öncélű volt szerintem egyébként maga a jelenet, ennek ott helye nincs. Na most, hogyha ezt a nápolyakkal teszed meg, és ha annyira beképzelt vagy, hogy azt gondolod Sorrentinoként, hogy akkor ez egy ilyen szerelmes levél lesz Nápolynak, hát ez nem. Ez egy olyan szintű lábbal tiprása a nápolyi népléleknek, amelyik egyáltalán nem érdemel meg ennyit. Ennél hálásabb lehetne, mert azért ennek a városnak is köszönheti, hogy az lett, aki.
A blaszfémiára egyébként most eszembe jutott egy másik film, ami szintén pusztán az arra gondolatra fűzök, ami túlmegy az emberi jó érzés határain, a Visszafordíthatatlan Gaspar Noé filmje, ami tényleg úgy hat az érzékeidre, hogy nem vagy abban biztos, hogy ezt épésszel végig lehet nézni vagy csinálni. Tehát amikor már az fordul meg a fejedben, hogy ezt egy színész hogyan tudta magáévá tenni, vagy egy rendező hogyan tudta ezt megrendezni.
Nézd, én alapvetően úgy gondolom, és akkor ne csak blaszfémiáról beszéljünk, hanem általában más hitének, vagy elveinek, vagy bármilyennek a kigúnyolása, sőt, mocskolódása, az azt jelenti, két dolgot jelent. Egyrészt, hogy nincs mondani valód, kettő, nincs is érved semmire. Mert hogyha lenne érved, akkor nem így érvelnél a másikkal szemben, tehát én ezt semmilyen formában nem tudom fogadni, és még egyszer mondom, tehát sokkal tágabb értelemben. Hmm.
A következő részben bontsuk ki azt, hogy itt ebben a filmben, amit vissza fogunk rá majd utalni, de a következő film lesz az igazán kihívás talán abból a szempontból, hogy ott történelmi hitelességet is fogunk keresni.
Hú, hát
és ott
van tartalom bőven, igen.
Ez a miénk lesz a holnap, és érdekel még, de most tényleg elmenjünk egy rövid szünetre, hogy a Partenope történelmi hitelessége az ezek szerint elvárt egy nápolyi szempontjából, vagy szemszögéből?
Nem. Hát azért egy, a nápolyi az egy komoly kultúrnép. Tehát lehet elvontan, sőt, abszolút elvárás, lehet elvontan beszélni, csak legyen tényleg mondani való. Mm. El lehet rugaszkodni mindenféle szinten. Igen, becsmérelni, öncélúan mocskolódni, azt nem. De azt szerintem senki nem szereti.
Oké, ez egy jó zárszó, így ugyanide. Folytatjuk akkor egy pár perc múlva, én a Blue Monday Orgy, és aztán Kobino Istvánnal itt megyünk tovább. Maradjatok még!